Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 9. részének 10. versétől a 17. versig terjedő igeszakaszából a következőképpen. Visszatérvén pedig az apostolok elbeszélének néki mindent, amit cselekedtek, és azokat maga mellé vévén elvonul a magányosan Betsajda nevű városnak puszta helyére. A sokaság pedig ezt megtudván követi őt, és örömmel fogadván őket, szól a nékik az Isten országáról, és akiknek gyógyulásra volt szükségük, azokat meggyógyítá. A nap pedig hanyatlani kezdett, és a 12 ő hozzájárulván mondanéki: bocsásd el a sokaságot, hogy elmenvén a körülvaló falvakba és majorokba megszálljanak és eledel találjanak, mert itt puszta helyen vagyunk. Ő pedig mondanékik: adjatok nékik ti enni. Azok pedig mondának: nincs nékünk több 5 kenyerünknél és 2 halunknál, hanem ha elmegyünk és mi veszünk eledelt az egész sokaságnak, mert valának ott mintegy 5000 férfiak. Mondta pedig az ő tanítványainak: ültessétek le őket csoportokba 50-ével. És aképpen cselekedének, és leültették valamennyit. Miután pedig vette az 5 kenyeret és a 2 halat, a mennybe emelvén szemeit megáldá azokat és megszegé, és adá a tanítványoknak, hogy a sokaság elé tegyék. Evének azért és megelégedének mindnyájan, és felszedék, ami a darabok közül megmaradt, 12 kosárral. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünk befogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Értek, csendesedjünk el, imádkozzunk ezért. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged az új esztendőért. Köszönjük neked az új év első vasárnapját, amit neked szentelhetünk. Köszönjük neked azt, hogy ez a nap is ünnepnap lehet, mert veled töltjük el. Úgy szeretnénk, mennyei atyánk, hogyha valóban nem csak szóban szentelnénk azt neked, hanem tudnánk neked szentelni az időnket, az erőnket, a figyelmünket, szeretetünket. Tudnánk hozzád jönni minden szükségünkkel, hiszen tudjuk, hogy te tudod egyedül betölteni a mi szükségeinket. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy a te kezedben az a kevés, amink van, az is megsokasodhat, az is áldássá lehet. Add, hogy ne magunknak kuporgassuk és tartogassuk a javainkat, hanem tudjuk letenni a te kezedbe, hogy a mi számunkra is, és a környezetünk számára is áldássá lehessen. Add, hogy élő hittel és bizalommal tudjunk hozzád fordulni életünk minden helyzetében. Kérünk azért most te csendesítsd le a mi szívünket, te add, hogy az igazság iránti éhezésünk és szomjazásunk betöltekezhessen, megelégíthessen a te jelenlétedben, az Úr Jézus Krisztus erőterében. Te szent lelked által kérünk, légy jelen, és szólj hozzánk a te igéden keresztül. Ámen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te igéd igazság. Ámen. Hallgassátok meg Isten igéjét, amely alapján az ő szent lelkének segítségében bízva szólni kívánok köztetek a példabeszédek könyvének 13. fejezetéből, a 25. verstől. Fennevezett helyről így szól Istennek igéje. Az igaz eszik az ő kívánságának megelégedéséig, az istentelen hasa pedig szűkölködik. Eddig az írott ige. Szeretett testvéreim, most, amikor az év első vasárnapján Isten tiszteletre gyülekezünk össze, amikor már magunk mögött tudjuk az új év búcsúztatást, és talán már az új év köszöntését, felhívtuk már legkedvesebb ismerőseinket, rokonainkat, elküldtük e-mailjeinket, SMS-einket. Mégis ilyenkor még érezzük azt a pillanatot, azt az érzést, hogy az évnek ebben a szakaszában, az év vége és az év kezdetekor
az ember határhelyzetben van. Valaminek a határán vagyunk. Elmúlt egy év, és most már kezdődik egy következő. A határhelyzetek mindig különlegesek. Különlegesek, mert az ember érzi azt, hogy valami elmúlt, és egy valami régiből, valami hátunk mögött hagyóból belelépünk egy újba. Határhelyzetek attól is különlegesek, mert ilyenkor az emberben van egy készség, egy nyitottság arra, hogy kicsit felülről szemléje az életét, egy kicsit nagyobb távlatokban nézze meg, hogy mi is történt és mi is várható. Hogyha ezen a határkövön megállva 2011-es év első vasárnapján Isten színe előtt elcsendesedve visszatekintünk csak az utóbbi napokra, akkor sok minden eszünkbe juthat. Sok minden eszünkbe juthat, itt áll még a templomban a karácsonyfa, eszünkbe juthat az, ami karácsonykor történt, mindazokkal a lelki áldásokkal, a családban, a közösségben, a barátokkal eltöltött együttlét folyamán. Aztán eszünkbe juthat a két ünnep közti időszak, amelyre szintén a csendesség jellemző, és talán eszünkbe jut a tegnap előtti nap, az új év búcsúztatás. De hogyha egy kicsit nem hívő szempontból, egy kicsit világiasan, egy kicsit hétköznapi szempontból tekintünk vissza az elmúlt napokra, akkor van egy fontos dolog, ami közös volt ezekben a napokban, amelyre nem tudom, hogy más országban hogy van, de mi magyarok különösen nagy hangsúlyt fektetünk, és ez nem más, mint az étkezések, az evés. Szeretünk úgy ünnepelni, hogy nem csak a szellemünkben, nem csak a lelkünkben, hanem fizikálisan a testünkben is megadjuk a módját az ünneplésnek. És lehet, hogy így az esztendő első napján egy kicsit furcsának is hangzott az alapige, amely az evésről, jól lakásról szólt. De ha visszatekintünk az elmúlt napokra, talán erről szólt a mi életünk is. Ezzel ünnepeltünk. Olyan a példabeszédek könyve, mint egy gondosan válogatott gyümölcsös tál, ami szebbnél szebb, finomabbnál finomabb, édesebbnél édesebb gyümölcsök vannak felhalmozva. Erről a gyümölcsös tálról választottam ki a mai igét, a 13. rész 25. versét. Az igaz eszik az ő kívánságának megelégedéséig, az istentelen hasa pedig szűkölködik. Ez a vers éppen az evés hasonlatával akarja felhívni egy nagyon fontos dologra a mi figyelmünket. És lehet, hogy banálisnak hangzik, hogy az evésről fogok a mai alkalommal szólni, de reménység szerint meglátjuk ennek a fontosságát és a jelentőségét. Fontosságát és a jelentőségét annak a történetnek a fényében is, amely elhangzott, és talán mindannyian jól ismerjük a kenyérszaporítás történetét, és talán magunk is el tudunk helyezkedni, mert amikor visszatekintünk, lehet, hogy a bőséges asztalok jelennek meg, az ünnepi teríték jelenik meg a szemünk előtt, de lehet, hogyha előre tekintünk, akkor teljesen úgy érezzük magunkat, mint a tanítványok. Mit is mondtak a tanítványok? Puszta helyen vagyunk. Az ember, hogyha hátra tekint, legtöbbször roskadozó asztalokat lát, de amikor előre tekint, amikor arra gondol, hogy a mindennapi betevő, az élet fenntartásához szükséges dolgok megléte kerül a középpontba, akkor egy olyan páni félelem, egy aggodalom keríti hatalmába, mint a tanítványokat. Akik látták a hatalmas tömeget, látták azt, hogy a nap már kezd lehanyatlani, és látták azt, hogy nincs étel. Nincs mivel jól lakni. És azt mondják, hogy puszta helyen vagyunk. Nincs semmi, amit tudnánk magunkhoz venni. Lehet, hogy talán mi is így vagyunk. Amikor látjuk magunk előtt az esztendőt, látjuk magunk előtt a szükségeket, a mi és a családunk szükségeit, lehet, hogy egy ilyen gondolat fogalmazódik meg bennünk, mint a tanítványokból, a puszta helyen vagyunk. Ez egy kicsit hitetlenség, úgy érzem. Az evés és az éhség szerepel a felolvasott alapigében. Evés és éhség. Egy ellentétpár, ami mégis jellemzi a mi életünket. Hiszen mi is éhség és evés között töltjük mindennapjainkat. És nem csak a mi életünket jellemzi ez az ellentétpár, hanem jellemzi egész világunkat. Hiszen a földgömbön hogyha magunk elé képzeljük, meghúzható egy vonal. Egy olyan vonal, amely megint határhelyzet. Határ a között a régiók között, ahol jólétben élnek az emberek, és határ a között a régiók között, ahol szükséget szenvednek. És nem csak luxus cikkekben, nem csak olyan dolgokban, amelyek nélkülözhetőek, hanem a mindennapi betevőben. Az elmúlt napokban kaptam egy internetes üzenetet, amely egy olyan utalást tartalmazott, amely elvezetett egy honlapra, és ezen a honlapon különböző számlálók láthatóak, és azokat az adatokat jelenítik meg, amelyek a mi világunkat jellemzik, a népesedést. És vannak olyan számlálók is, amelyek a halálozásokról szólnak. És tudnunk kell azt, hogy ezek a számlálók iszonyatos sebességgel pörögnek. Magyarul nagyon sokan éheznek ebben a pillanatban is. Igen, van egy ilyen határ. Van a földgömbön egy olyan határ, egy vonal, amely meghúzható a szükséget szenvedő, az éhező és a jól lakott emberek országai között. Azonban az igében az éhség és a jól lakás fizikai valója egy nem fizikai, egy nem földi valóságra mutat rá. Mint oly sokszor a példabeszédek könyve során, itt is kétféle embertípust állít elénk az ige. Az igaz ember és az istentelen. Azt olvashattuk, hogy az igaz ember annyit eszik, amennyit csak akar, az istentelen pedig éhes marad. Hogyha előre tekintve egy ígéretnek vesszük ezt, akkor megnyugodhatunk. Mégis felmerül bennünk a kérdés, hogy a mindennapos tapasztalatok alapján igaz-e ez? Valóban az Isten félő bővölködik anyagiakban, az istentelen pedig olyan szegény, hogy éhezik? Valóban így van ez? Ha őszintén feltesszük ezt a kérdést, akkor rájövünk, hogy ez nem így van. Már Jobb könyvében is feltette ezt a kérdést a Szentíró. Vajon az Isten gondoskodik mindig az övéiről? Az igaznak mindig van betevője? Jobb példája is mutatja azt, aki kegyes ember volt, mégis elveszítette mindenkiét és mindenét, egészségét, majdnem a hitét is. Az ő példája mutatja, hogy nem mindig így van ez. Nem mindig így van ez, sajnos. Hiszen tudjuk jól mi is, hogy a mai világban is inkább ellentétes a helyzet. Akik ma nagyon gazdagok, sok esetben nem arról híresek, hogy mennyire istenfélőek lennének, legalábbis nem közösségben élik meg istenhitüket, hanem inkább az ellenkezőjéről, az anyagiasságról, a világiasságról ismerszenek meg. És az egyházban is inkább a kevésbé módosak vannak túlnyomó többségben. Igen, ha ez így van, akkor, ha ez a valóság, akkor hogy lehet, hogy az igénk az ellenkezőjét mondja. Mi lehet a megoldás? Mi lehet az az üzenet, amely ezáltal megfogalmazódik? Mi lehet az ige üzenete? A keresztjének többsége hálát ad evés előtt, az asztalon lévő ételért. Minden keresztjén étkezés ilyen értelemben egy-egy áhítat. Olyan áhítat, amelyen nem történik feltétlenül bibliaolvasás, amelyet nem egy lelkész vagy egy teológiát végzett ember vezet le, nem prédikálnak, hanem valami más szenteli meg a pillanatot. Valami más prédikál. Az előttünk lévő étel prédikál. Az előttünk lévő étel prédikál. Hirdeti azt, hogy Isten ismét megadta, amit minden nap kérünk tőle az Úr imádságban. A mindennapi étkezés a rólunk gondoskodó mennyei atyában való megnyugvást. Így vegyük magunkhoz az ételt. Ha ételt veszünk magunkhoz, akkor arra is kell gondolnunk egy-két pillanatra, néhány percre, hogy van Istenünk, ki nem hagy el. Nem hagy el minket, és bizony gondoskodik fizikai szükségeinkről. Megtölti a mi gyomrunkat. Olyanok vagyunk ilyenkor tehát, mint valami engedelmes gyermekek, akik már várják, hogy mikor jön el az ebédidő, mert nagyon éhesek, és csömbben leülnek, és illedelmesen magukhoz veszik az ételt. Nem követelőzünk, nem panaszkodunk amiatt, hogy mi esetleg csak szerényebb ételt tehetünk, hanem örülünk annak, ami van. Nem panaszkodunk, mert tudjuk, hogy minden kenyérkaréj mögött, ami szerető mennyei atyánk húzódik meg, az ő ajándéka, az ő szeretetének megtestesülése, fizikai valósága az, hogy ehetünk. Igen, minden nap megtesszük ezt többször is. Gondolunk erre minden alkalommal. Az őskeresztjének minden étkezése agapé szeretett vendégség volt. És emellett úrvacsora is, amelyen Isten Jézusban megnyilvánult szeretetét tapasztalták meg. Így volt számukra mindennapos valóság Isten szeretete. Így volt áhítat minden egyes étkezés. Tudjuk-e így magunkhoz venni az ételt? Tudunk-e, ha nem is imádságban, hanem legalább egy gondolatban az étel adójáról megemlékezni? Ha hálás szívvel vesszük magunkhoz a mindennapi betevőt, akkor annak csodálatos hatása lehet életünkre. Az első és legközvetlenebb hatás az, hogy bármennyit is eszünk, mindig elégedettek leszünk. Elégedettek leszünk, mert tudjuk, hogy Isten adta az ételt, és annyit adott, amennyi szükséges, ami számunkra. És így megérthetjük az alapigénket is, az igaz eszik az ő kívánságának megelégedéséig, az istentelen hasa pedig szűköltödik. Mert aki hálaadással eszik, annak elég annyi, amennyit kap. Hiszen csak az embertelen koldus az, aki elégedetlen, és nem elég neki az, hogyha valamit kap, hanem mást kér. Elmúlt napokban becsengedett hozzám egy nehéz sorsú ember, érződött a hangján a bornak a gőze, és azt mondta, hogy nem ételt kér, nem pénzt, hanem kávét. Nem elég az étel, nem elég a pénz, kávét kérünk. Még többet. Nem elégszünk meg azzal, ami van. Nem elég az, amit az Isten adott. Milyen hihetetlen lázadás ez. Elmúlt napokban többet voltam a családdal, és mindig elterveztük a napot, és gyermekem mindig azt mondta, hogy és mi lesz ekkor, mi lesz akkor. Mindig előre tekintett, és mondtuk neki, hogy fogd fel úgy a napot, mint egy ajándék. Ajándék ez a mai nap. És hogy az ember így fogja fel, akkor örül mindennek. Akkor nem az van, hogy már megint csak ilyen minőségű dolgot tudtam megvenni, már megint csak ennyi a pénzem, már megint csak ilyen nehéz körülmények között vagyok, hanem hogyha az ember ajándékként fogja föl a napjait, ajándékként fogjuk föl ezt az évet, ami előttünk áll, az Isten által elkészített ajándékként, akkor úgy gondolom, hogy nem az aggodalom és nem a félelem, sőt, nem az elégedetlenség, hanem az öröm, a derű és a hálaadás uralkodik el a mi szívünkben. Igen, ez az elégedettség, amely nem csak az ételre lesz jellemző. Hiszen, hogyha elégedetten, Isten akaratában megnyugodva, hálát adva vesszük magunkhoz a mindennapi ételt, akkor annak kihatással lesz az egész életünkre, az egész napunkra, az élethez való hozzáállásunkra. Mert beláthatjuk, hogyha Isten a legnagyobb szükségünkről, nevezetesen éhségről gondoskodik, akkor nincs mit félnünk más szükségeink miatt. És így módon lehet egy elégedett életet élni. És így lehetséges az, hogy az igaz eszik az ő kívánságának megelégedéséig. Mert az igaz ember kívánsága addig terjed, ameddig az ő lehetősége. Az istentelenek pedig mindig éhesek. Mindig éhesek. Mennyire jellemzi a mai világot, a mai, kimondhatom nyugodtan ezt, istentelen világot, az éhség, pénzéhség, szeretetéhség, az élvezetek utáni sóvárgás. Pénzéhez szoktuk mondani arra, aki csak a minél több pénz szerzésére gondol. Én is kaptam tegnap este egy SMS-t, amelyben az egyik részlet azt mondja el, hogy egy angyal tömje meg a zsebemet pénzzel. Hát a mai embernek körülbelül eddig terjed el a boldog új évet kívánoknak a jelentése. Tömje meg a zsebemet jó sok pénzzel, aztán mindjárt rendben lesz. Azonban, aki nem él elégedett életet kevésen, annak a sok sem lesz elég. Lehet minden nap roskadozó asztalok mellé leülni, és mégis éhesnek maradni. Lehet minden nap százezrekkel növelni a vagyont, mégis örökre szegénynek maradni. Aki nem ad hálát az ételért, az nem tudja, hogy kitől van az étel. Az istentelen nem érez mást a világból, mint ellenségeskedést. Mert nem a gondoskodó mennyei atya szeretetét érzi, hanem ahogy tanították a marxisták, a lét küzdelmének a terhét. Küzdelem, küzdelem, és nem gondoskodó mennyei atyának a hajlékában való élet. Az ilyen ember nem érzi azt, hogy gondoskodó Isten vigyáz rá, és ez a gondoskodó Isten szereti. Az istentelen ember küzd a kenyérért, az igaz pedig minden nap megkapja. Az igaz étkezése hálaadás, az istentelené pedig létfenntartás. Mennyire embertelen élet, az istentelen élet. Hiszen az istentelen vegetál, az igaz pedig él. Élete tele van azzal az étellel, ami elengedhetetlenül szükséges az élethez. Ez az étel, a mennyei kenyér pedig sokkal több, mint a búzából, őrölt lisztből készült kenyér. Mert az igazi mennyei kenyér, amelyről Jézus is beszél, és amelyet kér a sokaság tőle, az nem más, mint a szeretet. Az Isten felénk megnyilvánuló szeretete. Amikor táplálkozunk, akkor gondoljunk erre, hogy ez csupán a mása mindannak, amelyet lelki szinten is meg kell éljünk. Mása annak, hogy Isten táplálja a mi lelkünket, gondot visel rólunk, és hihetetlen mértékben szeret bennünket. A mennyei kenyér az a tudat, hogy tartozok valakihez, és felelős vagyok valakiért. Volt alkalmam hosszabb időt eltölteni az életből, úgyhogy szinte mindig hónapokon, majdnem egy éven keresztül egyedül étkeztem. Akkor kristályosodott ki bennem, hogy egyedül nem lehet jól lakni. Egyedül nem esik jól az étel. Egyedül nem lehet megelégedni. Mert egy talpon állóban csak be lehet kapni az ételt, de azt nem nevezném étkezésnek. És ez lehetne talán mai Isten tiszteletünk második fő üzenete. Az igaz azért tud megelégedett lenni az Istentől kapott étellel, mert azt megosztja másokkal. És itt nem arra kell gondolnunk, hogy mindig adjunk másoknak is abból, amit eszünk, ha kell, ha nem. Itt inkább az emberi közösség csodálatos erejéről van szó, amely édessé teheti, még a legkeserűbb kenyeret is. Más ember társaságában, szeretteink között jól érezzük magunkat, más ember társaságában jól lakunk, és ha mindezt Isten iránti hálával végezzük el, akkor valóban azt érezzük, hogy hazaérkeztünk, valóban azt érezzük, amit a megdicsőülés hegyén a három tanítvány érzett, jó nekünk itt lenni, nem szeretnénk tovább menni. Láthatjuk tehát, hogy az igaz sem kap anyagiakban többet, mint az istentelen. Csupán az a különbség, hogy az igaz tudja, hogy kitől van életének, létének fenntartása, és így éli le egész életét, hálát adva Istennek, és az emberi közösségben élve. Egy kétirányú kapcsolatrendszerben élve, és azt építve, azt ápolva. Közösségben egymással, és közösségben Istennel. Ez a koordináta rendszer kell jellemezze a mi életünket. Mert hogyha az egyik szál megszakad, a másikat sem tudjuk tovább tartani. Viszont hogyha megerősítjük az egyik szálat, akkor mindkét szál, mindkét kapcsolatrendszer erősödik. Így van az, hogy az igaz kevéssel is megelégszik és jól lakik, az istentelen pedig bármennyit ehet, nem tud megelégedni. Élete nem tud megnyugodni, nem tud nyugvó pontra jutni. Van egy mondás, mely szerint az ételed az életed. A mai ige fényében értsük ezt úgy, hogy akinek az ételéhez a hála kapcsolódik, a másikkal való közösség, az a boldogság, hogy mennyei atyám van, annak ilyen nem csak az étkezése és az étele, hanem az egész élete is. Legyen ilyen az életünk. És legyen oly módon ilyen az életünk, hogy az új esztendőben is így töltsük el. Az új esztendőben minden bizonnyal több mint 1000-szer fogunk érkezni majd. Ez legyen 1000 alkalom a hálaadásra. Legyen 1000 alkalom az Isten magasztalására. Legyen 1000 alkalom, amelyen gondolunk rá. Ha előre tekintünk erre az évre, talán aggódunk, talán azt mondjuk, amit a tanítványok mondtak. Puszta helyen vagyunk, nehéz a helyzet, nehéz a gazdasági helyzet. Riogatnak bennünket innen és onnan. Talán aggódunk, s azt mondjuk, amit a tanítványok mondtak és éreztek, hogy nincsen kenyerünk, csak egy kevés. De hogyha az Úr Jézusra tekintünk, hogy mindezt elévisszük, hogyha az egész ételünket és életünket az ő kegyelmébe ajánljuk, akkor megtörténik velünk az a csoda, amely azzal az 5000, minimum 5000 emberrel megtörtént akkor Palesztinában. Akkor az a kevés is sok lesz. Akkor megelégedünk, és még marad is. Bármilyen ételt is veszünk el az Atyától, azzal megelégedünk, mert az ő gondoskodó szeretete édessé és elegendővé teszi azt. Így véssük szívünkbe, elménkbe az ige igazságát és az ige üzenetét. Az igaz eszik az ő kívánságának megelégedéséig, az istentelen hasa pedig szűkölködik. Amen. Szeretem és áldom az Úristen, mert meghallgatta az én beszédemet. Könyörgésemre hajtá kegyes fülét, melyért imádom őtet naponként. Köszönöm Istenem, hogy fontos vagyok számodra. Köszönöm, hogy sok ajándékot kaptam tőled. Add, hogy mindig tudjak hálás lenni. Hálás lenni neked azokért, amiket szerető szívvel ajándékoztál nekem, hogy boldogabb legyen életem. Taníts, hogy a legkisebb ajándéknak is örülni tudjak, és ezt is hálás szívvel megköszönjem. Taníts úgy élni mindennapjaimat, hogy abból ne hiányozzék az áhítat, a bibliaolvasás, a rád való figyelés, az imádságban való elmélyülés, annak a mindennapos tudatosítása és megtapasztalása, hogy te gondoskodsz rólam, megáldó kegyelmeddel minden napon bennünk vagy. Így áld meg, Istenünk, egyen-egyenként a mi életünket ebben az új esztendőben is, add, hogy tudjunk hálásak lenni mindig, közösségben, családi közösségben, gyülekezeti közösségben és nemzetközösségben egyaránt. Add, hogy amikor panaszra nyílna a szánk, akkor inkább maradjunk csendbe, vagy ha panaszkodunk is, ne egymásnak, és egymást mérgezve, hanem előtted imádságban tegyük azt meg. Mert tudjuk, hogy a tanítványok is panaszkodtak, és te megválaszoltál nekik. Nem szavakkal, hanem mindennél hatalmasabb tettekkel. Köszönjük, hogy te vagy a mennyei kenyér, Úr Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy leszálltál a mennyből azért, hogy táplálj bennünket, hogy lelkünknek eledelt adjál. Hálásak vagyunk ezért, és így kérünk áldást minden napunkra az elkövetkezendő évben. Kérünk, maradj velünk a te megáldó kegyelmeddel. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, őj a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.